Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Amen.
Imádkozzunk. Uram, te hallottad a mi éneklésünket, és azt kértük tőled, hogy ne szóljon igét hiába, hogy nyisd meg a fülünket, a szívünket, hogy vágyakozzunk a te szabadra, hogy kívánjuk azt, hogy megszólíts bennünket, és add, hogy készséges legyen a mi szívünk, lelkünk arra, hogy megcselekedjük a te akaratodat. Áldunk, Uram, hogy azért szólsz hozzánk, hogy életünk legyen. Akinek te nem szólsz, akivel nem beszélsz, az élő halott. Köszönjük, Uram, hogy minket megszólítottál, elhívtál, és add meg nekünk azt, hogy élő és eleven megújult kapcsolatunk lehessen veled. Köszönjük ezt a hetet is, hogy ezért adtad, hogy megújulhassunk a hitünkben, a veled való kapcsolatunkban, hogy az az első szeretet örömmel visszajöhessen az életünkbe, amikor megismertünk téged, amikor alig vártuk, hogy hallhassuk a te igédet. Bocsáss meg, amikor megszörkül a mi hívő életünk, de köszönjük ezeket a lehetőségeket, hogy meg akarsz újítani, meg akarsz eleveníteni, és a célod az, hogy itt, és majd egykor örökké a tieid lehessünk, veled élhessünk. Amen. Reggel is az Isten igéről hallottunk, ugye a reformáció egyik markáns üzenete, hogy csak a Szentírás, és most ez ugye nem volt tudatos, de pontosan így adódott, hogy ma este az Ószövetségben is az ige olvasás, illetve meghallás, annak megcselekvése lesz a témánk. És olyan nagy ez a téma az igével kapcsolatban, hogy nem kell félni, hogy nekem nem marad semmi reggelről. Erről a témáról még napokig tudnánk beszélni. És azt gondolom, hogy a keresztény életünk legbensőbb lényegéhez tartozik az Isten igéje. Azt az igét választottam, illetve a címet így adtam, hogy Biblia olvasás és kérdezzétek meg az Urat. És aztán ugye Józsué könyvéből választottam egy igét, hogy ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását. Ugye, mikor Józsué vezetésével bemegy Izrael az ígéret földjére, akkor azt mondja az Úr neki, itt az egy Józsué 6-ban, hogy légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé. És az a 7. vers, csak légy igen bátor és erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben van megírva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Ugye milyen világos utasítást ad, az ember egy ilyen honfoglalás kapcsán arra gondolna, hogy most az Úrnak fel kellene fegyverezni a népét, és egyre jobb fegyvereket adni a kezébe, hogy legyőzhessék az ellenséget. Aztán a Józsuét, a vezért azzal akarja fölfegyverezni az Úr, hogy tanulmányozza az Isten igét, a törvénykönyvet éjjel és nappal. Na most az a baja az Isten népének, komolyan az a baja, hogy csak olvasgatjuk az igét. Egy-egy igét naponta, de nem tanulmányozzuk. És erre nagyon nagy szükségünk van, mert egyrészt nem ismerjük akkor meg az Isten igét, hanem tanuljuk, tanulmányozzuk. Gondoljunk bele, Jézus is tanítványokat hívott el, és a tanítványokból lettek az apostolok, és az Úrnak áldott szolgái, tehát úgy kezdődik a hívő élet, hogy szól hozzánk az Isten igéje. Gondoljatok Ábrahámra, 75 éves korában szólítja meg az Úr. Az előtte élete olyan, mintha nem is létezett volna. Amikor megszólítja az Úr, attól kezdve mindent tudunk róla. Mert akkor elevenedett meg az ő élete, akkor kezdett el élni tulajdonképpen, amikor az Isten életre szólította őt. Mert az Isten igéje élő és ható, hallottuk reggel, megelevenítő, igen. Így mondta az Úr Jézus, az én beszédeim lélek és élet. Majd erről még szólok, és most olvasnám a Kettő Királyok 22. fejezetéből a 11. verstől, tehát ahol tegnap este abbahagytuk, a 20. verstől. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkia főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Akbornak, Mikája fiának, meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari embereinek: menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Hilkia főpap, Ahikám, Akbor, Sáfán és Aszája tehát elment Hulda próféta nőhöz, aki Sallumnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrizőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új város részébe lakott, és beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk: ezt mondja az Úr, Izrael Istene, mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket, ezt mondja az Úr: én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott, mert elhagytak engem, és más isteneknek töményeztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért gyulladt fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat. Ezt mondja az Úr azokról az igékről, amelyeket hallottál. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magadat az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszakadtad a ruhádat és sírtál előttem. Ezért én is meghallgatlak, így szól az Úr, ezért őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerül sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre hozok. És megvitték a választ a királynak. Szeretett testvérem, reggel is hallottunk az ige fontosságáról, tekintélyéről. Ószövetség népe, a kereszténység, az újszövetség népe mindig akkor került nagy bajba, amikor megvetették az Úr igéjét. Ugye tudjuk, hogy Saul királynak, már idéztem tegnap is, azt mondja Sámuel: mivel te megvetetted az Úr igéjét, ezért az Úr elvett téged, és nem leszel többé király. Tehát ennyi, mert megvetette az Úr igéjét, ez olyan nagy ügy, olyan nagy ügy. És tessék megérteni, ez a legnagyobb ügy. Az egyházban, az egyház történelemben lehet látni, hogy az egyház tanítói között egyre többen voltak, a felvilágosodás kora óta egyre többen voltak azok, akik tudatosan az Isten igéjét leáradták, ízekre szedték, és tulajdonképpen lábbal taposták, emberi könyvét degradálták az Isten igéjét. Hogy ezek az emberek az egyház vezetői maradhattak, teológiai tanárok, püspökök, miért maradhattak azok? Tetszik tudni miért? Azért, mert a tudós kollégákat megtűrték. A tudós kollégáknak nagyobb volt a becsülete, mint az Isten dicsősége. Ez a gyalázata az egyháznak. És ebbe bukunk bele. Nem lehet az Isten igéjét megvetni, mert ha valakinek megvetem a szavát, őt magát vetem meg. A személyét vetem meg. Hát az Isten kijelentett igéjét, aki megveti magát, az Istent veti meg, aki mondta, aki üzente. Na de honnan tudhatjuk, hogy pont a Biblia? Olyan sokszor kérdezték, miért pont a Biblia? Hát azért pont a Biblia, mert Isten, ő nem csak hatalmas, ő nem csak egy szerető szívű Isten, és nem csak kegyelmes Isten, hanem Isten bölcs Isten is. És azért parancsot adott Mózesnek, hogy írd meg egy könyvbe. Amit én mondok, azt írd le. Miért kellett leírni? Miért kellett kőbe vésni? Azért, testvérek, talán ismeritek azt az egyszerű kis pszichológiai kísérletet, ha 20 ember ül egy asztal körül, és az első sug a második fülébe, mire a 20 szájon keresztül megy, már egész mást hall vissza. És Isten igéje, ha szóhagyomány, szájhagyomány formájában maradt volna ránk, már nem ismernénk rá. Hát így is elferdítik az Isten igéjét, holott le van írva. De Isten ilyen bölcs, leíratta, és mint az ő szavát adta a kezünkbe. Ugye sokan mondják, hogy jó, rendben van, de ezt is emberek írták. Igen. Ezt én mindig el is mondom, hogy ebben nincs semmi probléma. De, ahogy Luther megfogalmazta a Bibliát, azt mondta, hogy a Biblia olyan, mint az a kis rongyos pólya, amiben Jézust, a megszületett Krisztust bepólyálták. Emberi, de az Isten fiát tartja, az Isten fiát hordozza, az Isten igéjét hordozza számunkra. Tehát a írott igének éppen olyan kettős természete van, mint a testélet igének. Ugye azt tanítjuk az Úr Jézusról, hogy kettős természete volt. Valóságos ember és valóságos Isten egy szemébe. Ez a kettős természete volt a mi Urunknak. Mert testélet, mert az ige testélet és közöttünk lakott. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve és kegyelemmel. Na most a Bibliának ugyanilyen kettős természete van, mert emberek írták, proféták, apostolok írták, de teljesen isteni tulajdonsága is van ennek a könyvnek, mert a Szentlélektől ihletett, ahogy hallottuk délelőtt. És nagyon fontos megérteni, hogy Péter apostol írja a 2 Péter 1-ben, azért olvasom fel, hogy korrekt legyen az idézet. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Ez a Biblia lényege, hogy nem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg Istentől küldött emberek. Így is mondhatnám, hogy az írás azért nem is értik meg az emberek, délelőtt is hallottunk erről, nem értik meg, félreértik, félremagyarázzák, mert a Szentlélek iratta le, és csak a Szentlélek által lehet, hogy így mondjam, dekódolni. Tehát a Szentlélek által lehet értelmezni, megérteni azt, hogy mit is akart mondani az Isten. Mit akar nekem most mondani az Isten? Tehát az isteni ige, én meg az égő csipke bokorhoz szoktam hasonlítani a Bibliát, ugye, mert amikor megjelenik az Úr Mózesnek, abba a kis, mondhatni, nagyon egyszerű, vacak kis pusztai bokorban, lángol a bokor, miért? Mert ott az Úr, mert az ő jelenlététől lángol a bokor. És azt mondja az Úr Mózesnek, vesd le a sarudat a lábadról, mert szent hely ez, ahol állsz. És mi történik? Ott szólal meg az Úr. Ahol megszólal az Úr, testvérek, az mindig szent hely. És ott levetett saruval lehet csak alázatosan. Mert tessék elképzelni, hogy a gőgös ember, mert a Biblia kritika, esért engem legjobban a teológiai tudományokban, hogy az összes történelmi egyház elfogadta a Biblia kritika úgynevezett tudományos módszerét. Magyarul mit tettünk? A Szentírást, az Isten ihletett igéjét az emberi értelem kritikája alá vetettük. Ki a nagyobb, aki kritizál? Tehát akkor fölébe emelte magát az ember az Isten igének, és ez újra és újra megtörtént az egyházban. A legkülönbözőbb formában. Akkor ne csodálkozzunk, ha mi megvetjük az Úr igéjét, ő meg elvett bennünket. Tehát, de különben is hogy lehet valakivel kapcsolat? Hát testvérek, mi személyiségek vagyunk. Méghozzá nagyon egyedi személyiség vagy. Pótolhatatlan, egyedi, több nincs belőled. Ez egy fantasztikus. 7 milliárd emberből nincs két egyforma. Olvastam, szakemberek mondják, hogy az egypetőjű ikrek biológiailag teljesen azonosak. Mégis külön személyiség mind a kettő. Teljesen külön személyiség. Ez igazolja azt, amit Freud Tamás agykutató mond, hogy tudomásul kell venni, hogy az embert Isten teremtette, mert személyiség. És mivel az ember személyiség, Isten kapcsolatot teremt. Méghozzá beszélő viszonyba akart lenni a teremtett emberrel, mikor megszakadt a kapcsolat, Isten nem nyugodott bele, helyreállította ezt a kapcsolatot. És a megváltás munkája, ami elkezdődik Ábrahámmal, beletorkolik a törvényadásba, az Isten igéjének a születésébe, kezünkbe adja, és beszél az emberhez az Isten. És ez a lényege, az ige szól, és hozzám szól. Na most, tehát ezen kívül nincs kapcsolati lehetőség. Olyan butaságokat tudnak az emberek mondani, hogy eláll az ember lélegzete. De nem én akarok most példát mondani, én is tudnék mondani példákat, hogy miket tudnak, micsoda sejtelmek, meg látomások, meg miket kitalálnak emberek. Ez nem az Istennel való találkozás. Ezt én felelősen kimondom, ilyen csak a démonvilággal lehetséges. Istennel nem, mert ezt az utat ő elzárta. Elzárta. Tessék meghallgatni, és Spurgeon egyik igehirdetésében mit mond. Tehát arról beszél, hogy némelyek azt hiszik, csodálatos érzéseket kell átélniük, különben nem üdvözülnek. Vagy olyan gondolataiknak kell támadni, amelyek korábban nem voltak. Másképp bizonyosan nem jutnak üdvösségre. Jelentkezett nálam egy asszony, hogy vegyem fel tagnak a gyülekezetben. Megkérdeztem tőle, történt-e valami változás a szívébe. Így felállt, ó igen uram, micsoda változás, tudja, úgy éreztem, hogy rendkívüli módon átjárja a bensőmet valami. És amikor egyik nap imádkoztam, azt éreztem, hogy valami különös dolog történik velem, olyan másnak éreztem magamat. Amikor pedig egy este elmentem a templomba kifele jövet, másnak éreztem magamat, mint korábban olyan könnyűnek. Kedvesem, attól tartok, amit érzett, az nem könnyűség volt, hanem könnyelműség, mondtam neki. Ez a jó asszony eléggé őszinte volt, azt hitte, minden rendben van, mivel átjárta valami a tüdejét, és fizikailag felpesdítette. Hallom, amit némelyitek így szól, nem lehet valaki ilyen buta. Biztosítalak benneteket, ha valaki olvasni tudna a jelenlévő gyülekezet szívébe, úgy találná, több százan vannak, akiknek ennél nincsen jobb reménységük a mennyről. Micsoda szomorú, nem? Ilyen ostobaság. Aztán itt elmond még egyet, hogy egy férfi elmondja, amikor a felhők eltűntek, akkor azt mondta, na az Úr éppen most törli el a bűneimet. Nem, az Úr akkor törölt el a bűneimet, mikor meghalt a Golgotán. Nem lehet ilyen ostobaságokba hinni. És ilyenekbe hisznek emberek. És akkor hogy folytatja? Abban az időben is volt már ilyen rajongás, bizony volt. Azt mondja, hogy az ember arra a feltételezésre juthat, hogy a Földön a legnagyobb képtelenség az isteni kegyelem megnyilvánulása az emberi szívekbe. Nagyon ijesztő, amit mond. És nem így van. Tessék körülnézni a világba. Hát ezzel találkozunk legritkábban, hogy egy emberi szívben megnyilvánul az isteni kegyelem. És aztán miért? És azt mondja, minthogy az egyetlen érzés, amiről azt kívánjuk, hogy folytonosan meglegyen bennünk, éppen ez, érezni akarom, hogy bűnös vagyok, és a Krisztus a megváltom. Legyenek bár nektek továbbra is látomásaitok, kerüljetek extázisba vagy elragadtatásba, táncoljatok magatoknak, én egyedül csak mély megbánást és alázatos hitet szeretnék érezni, és ha te is így érzel, szegény bűnös, üdvösséged van. Miért gondolják néhányan közületek, hogy az üdvösség elnyerése valamiféle elektrosok, valami nagyon csodálatos dolog, ami a feje búvjától a lába ujjáig átjárja az embert? Figyeljetek, mit mond az írás. Közel van hozzád az ige, a te szádba és a szívedbe. Tehát nekünk nem ilyen érzések, meg sejtelmek, meg látomások, meg extázisokra van szükségünk, egyedül az igére. Mert az Isten csak így teremt veled kapcsolatot. tessék elhinni. Különben másképp nem. És az Isten viszont beszél, de csak az igéjén keresztül. Na most azért iratta le, mert sokan azt mondják, ma megint a rajongók közül, hogy ő neki külön kinyilatkoztatást ad az Isten, mert több belső hangokat hall, felejtsük ezt el. Hát azért nem teszi meg ezt az Isten, most tessék elképzelni, mindannyian kapnánk ilyen felülről való hangokat. Hát olyan káosz lenne, így is egy őrült káosz van vallás értem, de mi lenne akkor? Azért iratta le, mert ő bölcs Isten, hogy 3000 évvel ezelőtt is, amikor már születik Mózes törvény, amikor Józsué bemegy az ígéret földjére, mit mond neki az Isten? Tanulmányozza ezt a törvénykönyvet. Nem azt mondta, hogy futkozzál ki a mezőre, meditálj meg, próbálj kapcsolatot keresni velem, nem. Azt mondja neki, tanulmányozza ezt a törvénykönyvet, éjjel és nappal, és akkor sikeres lesz az életed, mert akkor veled lesz az Úr, mert az igén keresztül vezet bennünket. Hát ha egy hívő ember, de mi is a célunk? Délután nagyon jól hallottuk az előadásban, az Isten akarata. A kinyilatkoztatott törvény az Isten akarata. A hívő ember, ha meri magát valaki hívőnek nevezni, akkor azt jelenti, ő az Úr, én benne hiszek, az ő akaratát akarom cselekedni. Honnan tudom, mi az ő akarata? Kinyilatkoztatta. Itt van az igében. De hát aztán mi persze belekeveredünk mindenbe, mert ha mit tudom én, valaki nősülni akar, akkor addig forgatja a Bibliát, míg meg nem talál valami olyan igét, nem így kell használni a Bibliát. Aki rendszeresen olvassa, az Isten vezeti. Aki így akar Bibliát olvasni, hogy leböki az ujjacskájával, aztán elolvas egy igét, és ezt mondja nekem az Úr, az magát csapja be. A saját magát csapja be. Az Isten csak a rendszeres Biblia olvasóhoz tud úgy beszélni, hogy az vezetés legyen. Hogy az egy élő eleve mindennapi kapcsolat legyen. Tetszik érteni? Mert különben, ha csak néha megy az ember a templomba, vagy néha olvas igét, akkor nincs meg a kapcsolat. És nem vagyok egy vezetett ember. És mindig a magam akaratát akarom majd megtenni, és nem azt, amit az Úr akar. Tehát az igéről még egy-két gondolatot szeretnék azért elmondani, mert nagyon fontos megérteni. De nagyon érdekes, hogy ugye a Luther is az Erősvárunk című énekünkben mit mond, hogy az ördögöt egyetlen igécske, mert az eredeti német szövegben nem is úgy van, hogy az ige, azt mondja, egy igécske porba dönti. Miért? Mert a világteremtő hatalmas Isten szava. Ezért van hatalom az Isten igébe. És az Isten, mivel az élet ura, az élet Istene, az ő szava életet teremtő hatalom. Tehát nem csak arról van szó, hogy majd vezet engem az Isten, sőt, onnan kezdődik az egész megszólít, életre szólít, az igé által. Nagyon érdekes a magvető példázata. Mi már modern emberek jobban megérthetnénk, mint a régiek. De úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy mindent tudunk, hogy a bölcsességünk meg nem nőtt az okosságunkkal. Tehát tessék megfigyelni, az Úr Jézus az igét az élő maghoz hasonlította. Ha az ember kezébe vesz egy kis buzaszemet, a British Museumban van egy olyan kis buzaszem, amire ráírták az egész mi atyánkot. Csodálatos dolog, és tehát a búza szemet, ha kezedbe veszed, akkor tudod, hogy ebbe élet van. De minden magban élet van. Egy kicsi magban élet van. Így lett, ma így mondják a számítógépes szakemberek, hogy a programot becsomagolják. Tehát ebben a kis magban az élet programja, a búza élete van becsomagolva. Egy hihetetlen csoda, abban a kicsi magban. De még nagyobb csoda a te benned lévő kicsi egyetlen sejtetben, minden sejtetben, minden sejtetben, benne van az egész emberi genom. Az egész emberi programban van. Mi a program? Utasítások, szavak. És ugye mondja az ige, hogy Isten az ő szavával teremtette, méghozzá az értelmes, a logosz szavával teremtette a világot és a mi életünket. És még biológiailag is igaz. Egyetlen sejtetben, mindig elmondom, engem lenyűgöz, egyetlen sejtetben 2000 darab, 500 oldalas könyve lehet leírni a programot. Tetszik ezt érteni? És abban benne van a láthatatlan sejt, minden sejtetben benne van ez a program. Na most Isten ehhez hasonlítja a lelki magot, a szellemi lelki magot, amelyik életet teremt bennem. Mert testvérek, elhinni, az Isten igéjébe be van csomagolva Krisztus. Mert nem én találtam ki, ő mondja. A zsidóknak azt mondja, hogy ti azért tanulmányozzátok az igét, mert azt gondoljátok, hogy abban van a ti örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Vagy a tanítványainak azt mondja, hogy milyen balgák vagytok, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták rólam megírtak. Mert tulajdonképpen az ige Krisztust hordozza. És azért eleven és élő mag, mert amikor a szívembe kerül az ige, megszületik a Szentlélek által a Krisztus. És aki a fiú, azért az élet. Tehát tulajdonképpen ez így történik. És ezt nem lehet, mert az Isten teremtő szava az ige, amelyik belém kerül. Emlékszem, hogy egy hívő amerikai lelkész szolgált, még régen érdem, és ott az igehirdetés előtt beszélgettünk vele, és ő rádöbbent arra, hogy nekünk van egy külön szavunk. Tehát, hogy mi nem azt mondjuk csak, hogy az Isten szava, hanem azt mondjuk, hogy az Isten igéje. És akkor elmagyaráztuk, hogy mit jelent az ige szavunk, hát valóságú újjongott, hogy na hát ezt elmeséli Amerikában, hogy nekünk milyen csodálatos szavunk van, és föl se fogjuk, hogy tényleg milyen csodálatos szavunk van, mert az ige a cselekvést, történést, létezést kifejező szó. Tehát tulajdonképpen ebben benne van, hogy az ige az Isten cselekvése, így is mondhatnám a történése, a létezés szava, és komolyan így kell érteni az Isten igéjét. És aki így fogja föl, csodákat él át. De érdekes, sokszor világi emberek, Szolzsenyicintől olvastam, hogy azt mondja, hogy milyen hatalom van egy írónak a kezében. Azt mondja, nekünk nincsenek harckocsik a birtokunkban, nincsenek atombombáink és rakétáink, de van szavunk. És az igazság egyetlen szava legyőzi a hazugságot. Hát ha egy író ezt felfedezi, hogy még az emberi szónak is hatalma, hát van hatalma. Hát gondoljatok bele, egy politikusnak, egy hadvezérnek, de még egy tanítónéninek, a szavának is. Még van szava, még talán kiteszik a padra a gyerekek a füzetet. Tehát a szónak van hatalma. De most gondoljatok meg annak a hatalmas Istennek, ha ő mond valamit. Az megtörténik. És az ő szava létezik. Az ő szavának meg kell történnie. Azért az ige, ha én azt befogadom, az Isten igét, az bennem cselekszik, megtörténik, és engem is cselekvésre indít. Tehát tulajdonképpen az Isten ige indít engem arra, hogy végül is megértve az Isten akaratát, én megcselekedjem. De sokkal fontosabb, amit ő tesz értem az ő szava által. És nagyon érdekes, hogy Wingren, svéd hívő professzor, mit ír az ige hirdetés? Azt mondja, az ige hirdetés az élő Krisztusnak lábat és szájat kölcsönöz. Az ige gondoskodik a lábról, amely a Krisztus lépdel, amikor közeledik hozzánk és elér minket. Az ige hirdetésnek csak egyetlen célja van, hogy Krisztus eljöhessen azokhoz, akik az ő hallgatására gyűltek össze. Majd a továbbiakban ezt mondja, az ige hirdetés nem a múlt Krisztusáról szóló beszéd, hanem száj, amelyen keresztül a jelen Krisztusa ma életet kínál. Hát erről van szó. És ez a drága dolog az Isten igében, hogy valóban ő életet kínál. És ahogy mondtam is, az én beszédeim lélek és élet. Na most hát így volt az Ószövetségben, így volt. És de hát honnan tudjuk, hogy ilyen hatalmas dolog a Biblia? Hát egyrészt tudhatjuk az egyház történelemből, a megtérésekből, a saját életemből, mert én is tudom, milyen csodálatos dolog történt, hogy az ige hogy átformálta az életemet, meg megújította. És én emlékszem, mikor 46 évesen Isten megújította az életemet, a hitemet, akkor már hajnalba fölébredtem, és csak azért nem rohantam a Bibliát a kezembe venni, mert annyira vágyakoztam arra, hogy mit mond nekem ma az én Uram. Így vagyunk. És akkor megszürkül a Biblia olvasásunk. Megszürkül. Már nem hoz lázba engem, hogy mit akar mondani nekem ma az én drága Uram. Értitek? Mert ha ez ilyen unalmas vallási cselekményét degradálódik az igeolvasása, meg kell tenni, mert igen, mert egy protestáns embernek el kell olvasni az igét, semmi. A nagy sülkeség és a süket csönd lesz. És nem szól hozzád az ige. Csak akkor, ha az a boldog reménységgel nyitod ki az igét minden nap, hogy szólj Uram, mert hallja az én szolgám. Olyan szép az a kis ének, hogy szólj Uram, mert várlak. Várom szent szavad, várom, hogy én nekem jelents meg magad. Minden szó, mit mondasz, kincsel is felér. Éhező szívemnek, éltető kenyér. Hát így vagyunk. Most tessék megkérdezni, mert azért vagyunk ám itt, hogy az Úr most is megújíthasson. Hogy azzal a lelkülettel nyissuk ki az Isten igét, hogy szólj Uram, mert várlak. És akkor az ember egy boldog, örömteli kapcsolatba kerül az ő drága Istenével és Urával. Még annyit akartam elmondani az Isten igéről, hogy amikor én ugye már vén fejjel a teológiára jártam, kialakult bennem egy teljes tudatos állásfoglalás, hogy az én számomra a teológiai problémák, kérdések egyetlen igazságként csak Krisztustól jöhet. Csak ő mondhatja meg nekem, mi az igaz. Én senkit nem fogadok el, aki ellenem mond Jézus Krisztusnak. Senkit. Aki ellenem mond az Isten igének, a számomra lelki értelemben nem mérvadó. Hát nem veszem komolyan. Hát miért vegyem komolyan? Én megtanított az Úr, hogy őt és az ő igéjét vegyem komolyan. És akkor nem fog csalódni. Mert ha emberekbe hiszek, meg okos embereknek hiszek, elvisznek. És jégre visznek. Tehát ezt tessenek megtanulni, testvérek, hogy a szakmai ártalom volt a szabályzás technikában egy ilyen fogalom, hogy az ökölszabály, ami tulajdonképpen mindent visz. És akkor arra gondoltam, az én számomra az ökölszabály, az Úr Jézus, ő az egyetlen, akire én felnézek, mert ő az Isten, testvérek, azért. Mert ha valaki nem tartja Jézus Krisztust élő Úrnak, a Szent Háromság második személynek, hanem csak egy embernek, akkor a számára nincs kapcsolat. Mert az Úr Jézus csak Istennek lehet befogadni, mert Isten. Az embert elfogadhatom embernek, de az Úr Jézus nem fogadhatom el embernek. Tehát mit mond ő az igéről? Mert ezért kezdtem erről beszélni, mert nekem is ez a döntő kérdés. Nem az a döntő kérdés, hogy Luther mit mondott, vagy éppen én mit spekuláltam ki ezzel a pusztai csipkebokor jelenettel, nem ez a döntő. Az Úr Jézus mit mond az Isten igéről? Azt mondta, egyetlen ióta vagy vesző se vészel a törvényből, ami mindenben nem teljesedik. Azt mondta az Úr Jézus az igéről, felbonthatatlan. Nagyon sokszor mondta hallgatóinak, megvan írva. Nála ez azt jelentette, ami megvan írva, az úgy van, az az igazság. A szadduceusok, ez a téveigő felekezet, ugye ment a butácska kis történetével, a egyasszony, hét férfi, ki lesz majd a mennybe, és akkor Jézus azt mondta, ti igen tévejektek. És megmondja, mi a tévejgésük alapja. Nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Ha én nem ismerem az írásokat, nem fogom ismerni az Isten hatalmát. Tehát egyszerűen, ugye értitek, Jézus abszolút az igét idézi mindig. Miért idéző őt az igét? Hát ő is aláveti magát. Hát az övé, ő mondta. Testvérek, az Úr Jézus mondta maga. A préexisztens Krisztus, a Szentlélek által beszélt a prófétáknak. És azt akarom a testvéreknek elmagyarázni, az ige tekintélyét Jézus Krisztus adja nekem. És neked is. Mert ő mondta. És én teljesen alávetem ennek magamat, és boldog örömmel tapasztalom, hogy szól hozzám az Úr. És megnyílik az ige. De tessék elhinni, nincs olyan ember, aki által az Isten úgy beszél, hogy én kiállok, és akkor mondom, mert én már ugye bár, én már régi hívő vagyok, én mondhatom a magamét. Jaj, nem. Testvérek, aki nem a térdeink, most idézőjelben mondom a térdeit, ha én nem imádságban, nem a térdeimben könyörögve kérem el a mondani valómat, akkor nem fogom megkapni. De akkor sem, ha a szomszéd asszonynak akarsz bizonyságot tenni, akkor is el kell kérni. Tehát, mert az is ige hirdetés. Most nézzük meg ezt az ószövetségi történetet, hogy itt valóban elindul a reformáció, láttuk ezt a folyamatot, a templom tisztítás, tatarozás közben, ugye valahol egy sekrestye sarokba oda volt vetve az egyik bibliai könyv. Hát milyen rettenetes dolog, akkor Hilkia megtalálja, akkor megmutatja a kancellárnak, az felolvassa a királynak, és tessék figyelni, hogy reagál a király. Hát nem azzal az unott képpel, ahogy a gyülekezet hallgatja a vasárnap felolvasott lekciót. Nem, megszaggatja a ruháját. Megszaggatja a ruháját. A zsidóknál ez a megdöbbenés, a kétségbeesés, a megbotránkozásnak a jele volt. A nagy lelki felindulás jele volt. Voltak persze, akik ilyen teatrális módon, mint a főpap megszaggatja a ruháját, mikor Jézus azt mondja, hogy majd meglátjátok az Isten fia, illetve az ember fiát az Isten hatalmának jobbján. A főpapnak nem is volt szabad megszaggatni a ruháját. A törvény tiltja. Ezt se tartotta meg. Jézus soha nem szaggatta meg a ruháját. De nekünk se kell a ruhánkat megszaggatni, de a szívünket igen. Hogy igenis rendüljön bele a szívem az Isten igébe. Tehát hogy történhet ez meg? Hát csak úgy, ha én azt nagyon komolyan veszem, hogy most az Isten beszél hozzám. Az igén keresztül. És akkor belerendül az szívem. Mert én megmondom őszintén, ez mindig az egyik legnagyobb csoda számomra, hogy én, ez a nyomorult kis féreg, ez a bűnös ember, és akkor a világteremtő hatalmas Szent Isten szóba áll velem. Engem ez lenyűgöz. És higgyétek el, és akkor mások itt nagyképüsködnek, meg káromolni merik az Urat, semmit nem értenek az egészből. És rettenetes, hogy ennyire sötétek. És ez a király, ez egyszerűen belerendül, mikor meghallja az Isten igét. Mert valóban a Mózes 5. könyvét olvassák, de mi is van ebben a könyvben? Hát először is ugye Mózes visszatekint az egész útra, amelyen Isten végigvezette őket Egyiptomtól az ígéret földjéig. Végig visszatekint. Azt mondja, emlékezz az útra, és gyönyörűen végigvezeti, hogy Isten milyen csodákat tett közöttük, és próbálja a szívükre, az emlékezetükbe vésni azt, hogy ez a hatalmas Isten szeret benneteket. Ez kihozott titeket. El is mondja, nem azért szeret titeket, mert ti vagytok a legnagyobb nép, hanem ti vagytok a legkisebbek. És nyomorultak minden nép között, mert szeret titeket az Úr. Tehát döbbenetes ezt hallani, és akkor újra megismétli a törvényt. Ugye az 5. fejezetben, az Mózes 5.5-ben újra megismétli Mózes a törvényt, mint egy be akarja vésni a szívükbe, hogy erről el ne feledkezzetek. Aztán a 6. fejezetben elmondja tulajdonképpen a hitvallásukat, a sömát. Ugye így mondják, hogy söma, mert így kezdődik, hogy halt Izrael. És ezt föl is olvasom a testvéreknek, mert nagyon fontos megérteni, hogy mi is a hitvallás lényege? Hát, hogy ugye az Úr Jézus is ezt idézte, a nagy parancsolat, ez a hatodik fejezet, és akkor arról vesz, hogy tartsd meg, hallgass meg Izrael, tartsd meg, és teljesít ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen, megsokalcsolj, stb. És akkor a negyedik vers, a 6-4, halld meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk egyedül Úr. Ez a Sema, hogy nincs más Úr. És akkor mit csinálnak? Örökké Baálokat imádnak. És akkor mi a parancs? Szeresd azért az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Maradjanak a szívedbe azok az igék, tetszik hallani? Azok az igék, amelyeket ma parancsolok néked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, beszélj azokról, akár házadba vagy, akár uton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz, kösd azokat jelként kezedre, legyenek fejdiszként a homlokodon, írd azokat házad ajtó félfájára. Mit jelent az, hogy szeresd az Urat teljes szívedet? Imád. Ilyen egyszerű. Imád a te Istenedet, Uradat. És akkor tényleg megkérdezhetjük, ezt tesszük? És akkor valószínű, ezt a fenyegetést olvashatta, is felolvasták a királynak, amit most én is fel fogok olvasni, a 5 Mózes 28, 58. verstől. Ha nem tartod meg, és nem teljesíted ennek a törvénynek minden igéjét, amelyek megvannak írva ebben a könyvben, és ha nem féled Istenednek az Úrnak dicsőséges és félelmetes nevét, akkor az Úr csodálatos csapásokat küld rád és utódaidra. Nagy és tartós csapásokat, rossz indulatú és tartós betegségeket. Rád hozza Egyiptom minden baját, és rád ragad minden, amitől irtózol. Mindenféle olyan betegséget és csapást is hoz rád az Úr, amelyek nincsenek megírva ebben a törvénykönyvben, még csak ki nem pusztulsz, és bár olyan sokan voltatok, mint az égen a csillag, mégis kevesen maradtok meg, mert nem hallgattatok Isteneteknek, az Úrnak a szavára. És ahogyan örömét látta az Úr abban, hogy jót tehet veletek, és megszaporított benneteket, ugyanúgy leli majd örömét abba az Úr, hogy tönkretesz, kipusztít benneteket, kigyomlálnak benneteket arról a földről, ahova bementek, hogy birtokba vegyétek. Szétszórt téged az Úr az összes népek közé, a föld egyik végétől a föld másik végéig, ott szolgálsz majd más isteneket, akiket nem ismerték, se te, se atyáid, fának és kőnek. Hát, és aztán olvashatnám az átokmondásokat, az ítéleteket, amik elhangzanak ebbe a könyvbe. Józsiás ezért megrendült. Hát nem tartottuk be. Ugye azt mondja, hát nem tartottuk be. Az nem tartották be atyáink, hát mi lesz most velünk? Tehát ránk jön mindaz a csapás, amit az Úr igéje mond. Hát ő nem gúnyolódott, és nem mondta azt, hogy ugyan nem lesz ebből semmi, hanem komolyan vette, hogy amit az Isten mond, az be fog teljesedni. És itt mondja a vezéreknek, menjetek, kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelent ennek a megtalált könyvnek az igéje rám egész népemre, Júdára nézve, mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Tehát a király felfedezi, megérti, meglátja, hogy itt nem számíthat másra, mint ítéletre. Mert nem tartották be. Az Isten meg betartja a szavát. Tehát ezért szaggatta meg a ruháját, mint júdeai király, mert hiszen előtte volt a példa az észak-izraeli királyság bukása. Ugye itt Józsiás király, ugye a 600-as évek végéig uralkodik, és tulajdonképpen három évtized választja el őket a teljes csapástól. De mondom, 722-ben elbukik Észak-Izrael, elhurcolják őket az asszírok, a babiloniak, mert aztán Judát meg a babiloni birodalom, aki már akkor a világhatalom lesz, az új babiloni birodalom hurcolja el a fogságba, és pusztítja el őket, rombolja a templomot, Jeruzsálemet fölégetik, rettenetes pusztulás. És akkor ilyen az Isten. Tegnap beszélgettünk arról, hogy Jeremiásnak azt mondja az Úr, hogy ne is imádkozz azért a népért, mert ugye mert jön az ítélet, és akkor már hiába imádkozol. Ugye ezt mondja az Úr, hogy ne bízzatok ilyen hazug szavakba, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat, tetteiteket, ha igazán, igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha nem nyomorgatjátok a jövevényt és árvát, ártatlan vért sem mondtatok ezen a helyen, és azt mondja, hogy ti hazug szavakba bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküztök, Baálnak tömjéneztek. És azt mondja, azután idejöttök, megálltok előttem ebben a házban, mármint a templomban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. Aztán ugyanazokat az utálatos dolgokat követeketek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem. Aztán itt a 16. versben pedig azt mondja, te pedig ne imádkozz ezért a népért, ne mondj értük esdeklő imádságot, ne is kérlelj engem, mert nem hallgatlak meg. Nem látod, mit csinálnak Júda városaiban, Jeruzsálem utcáin? A fiak fák szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig tésztát gyúrnak, és áldozati süteményeket készítenek az ég királynőinek. És ital áldozatokat mutatnak be más isteneknek. Ezzel bosszantanak. És mondja, hogy lángol a hagralgón kiállít. Tehát aztán a 11. fejezetben is újra mondja, hogy ne imádkozz azért a népe. Miért? Mert már elhatározta Isten az ítéletet. Na most ugye nekünk ezt nem nagyon kell vizsgálgatni, hogy most ó, én nem imádkozok a ezért meg azért az emberért, mert már szerintem annak úgyis annyi. Hát ez nem. Majd ha az Úr mondja neked, hogy ne imádkozz. Tehát, mert Jeremiásnak az Úr mondta. Hát mi csak imádkozzunk, akiket Isten a szívünkre terhel, és ezt ne vizsgálgatjuk. Na most, hát láthatjuk Józsiásnak ezt a nagyon szép magatartását, és bárcsak ilyen lenne a mi szívünk is. És aztán mit mond Hulda? Hát ugye oda küldi a legnagyobb urakat a király ehhez a prófétanőhöz. És prófétanő tulajdonképpen nem sokba veszi őket, mert nem azért, mert lenézi ezeket az embereket, de hogy nézi le? Hát az ő férje is a király szolgálatába áll. Nem azért, hanem ha egyszer az Isten szólt neki, és azt kell továbbadni, akkor itt emberi tekintélynek nincs jelentősége. Olvastam Nagy Frigyesről egy rettenetős, liberális, istentagadó ember volt, és sokszor volt a vendége, tehát egy felvilágosodott uralkodó volt, de az Isten körülvette hívő emberekkel, hívő tábornokkal, orvossal, miniszterelnökkel, és sokszor a királynak meg kellett alázkodnia. Ment a miniszterelnökért, a hintóval, hogy mennek együtt valami városba, vagy valamit meglátogatni, és Nagy Frigyesnek, amikor megérkezett, akkor jött az inas, a miniszterelnök inasa, és közölte a királlyal, hogy várnia kell, mert a miniszterelnök úr a nagy királynál van kihallgatáson. Tehát imádkozik. És a Nagy Frigyes bosszankodott a hintóba, de el kellett tűrni ennek, a miniszterelnök imádkozott. Na most ezek a miniszterek meg főurak oda mennek, és mit mond nekik Hulda? Ezt mondja az Úr, én veszedelmet hozok erre helyre, és lakórja annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda király elolvasott. Mert elhagytak engem, más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem, kezdjük minden csinálmányával. Ezért gyulladt fel lángoló haragom, ez ellen a hely ellen. Most tessék elképzelni Húdát. Hát ez egy zsidó asszony volt. Én nem tudom, voltak egy gyerekei, unokái, mennyi idős volt. De higgyétek el, hogy egy prófétának a szíve szakad. Hát Jeremiást úgy hívjuk, hogy síró próféta. Az Úr Jézus sír Jeruzsálem felett. Hát lehet úgy beszélni a saját népemről, hogy hát kipusztítalak benneteket, hogy ne sírjon, ne szaggassa a szívét a fájdalom, ne essen kétségbe. Nem lehet, és mégis ezt kell mondania. Még azt szoktam mondani, rettenetes dolog ám, ha valaki lát. Ugye a prófétákat így hívták héberül, hogy nábi, ami azt jelenti, hogy látó. Tehát ők mit láttak? Hát amit az Isten láttatott velük. És Jeremiás mindig attól azért sírt, mert látta a lerombolt Jeruzsálemet, a meggyilkolt asszonyokat, gyerekeket, tehát rettenetes látni. És elhordozni ezt, de hát az a baj, hogy akikhez pedig a proféták szólnak, azok nem akarnak még hallani, se nem, hogy látni. Hát tudjuk, Jójákin király tűzbe dobja Jeremiás által leírt, illetve Báruk által leírt proféciát, tűzbe dobja. Nem érdekli az Isten igéje. Na hát mennek is aztán az ítéletre. De figyeljetek meg, hogy mennyire másképp bánik az Isten a megtérő bűnössel. Mit mond Józsiásnak? Ezt mondja az Úr azokról az igékről, amelyet hallottál. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszagadtad a ruhádat, sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak. Tehát csak látni, ez a megtérő ember lelki állapota. Nem lehet gőgösen, meg várángatva bűnt vallani, hanem az a megszaggatott szív, ez az összetölt szív, mondhatnánk így is, csak zsákba és hamuba lehet megtérni. Egyszer mutattak nekem egy ilyen nagyon bulis gyülekezetet, és mi a véleményem? Mondom, inkább zsákba és hamba kéne ülnünk, mint hogy itt őrjönkbe táncolnunk. Ahogy mondta Spurgeon, hát ti csak táncoljatok magatoknak. Én mély bűnbánatot akarok érezni. És látjátok, a Bibliában mindig azok az emberek kapnak Istentől kegyelmet, akik összetörik a szíve. Őszintén az Isten szavát komolyan véve megalázkodnak az Úr előtt. Megszaggatják a ruhájukat idézőjelbe, tehát gyászba borulnak és sírnak és bocsánatot kérnek az Úrtól, és kapnak. Tudjátok, ez az evangélium. Kapunk. Hát te is átértétek, gondolom. Én is átértem, csodálatos dolog, megkapni Isten bocsánatát. És ez csak az igény keresztül lehetséges. És befejezésül, ugyan én ezt tavaly is felolvastam ezt az imádságot, de mivel Luther év van, akkor most nem a saját szavaimmal fogok imádkozni, hanem felolvasom Luther imádságát, aminek az a neve, az igazságból való ember imádsága. Mindenható Isten, én nyomorult bűnös ember, megvallom előtted sok gonoszságomat és hiába való gondolataimat. Sok szükségtelen szavam, egész hitvány volt életem, és magam iránt való nagy szeretetemet. Közel sem voltam olyan istenes, mint amilyennek mutattam magamat. Inkább hallgattam szenvedélyeimre, mint szent lelket hűséges figyelmeztetéseire. Mindez utálatos előttem, és őszintén bánom bűneimet. Mivel kegyelmi időm még tart, téged kereslek. Bocsáss meg, Jézus Krisztus! Biztosíts arról, hogy elnyerem a bűnbocsánatot, így meghalok önmagamnak, és élhetek akaratod szerint. Úristenem, bennem egészen bizonyosan nem lakik semmi jó. Képességem a semmivel egyenlő, értelmem hibás, sőt, sokszor értelmetlen. Kegyességem csupán számtalan szennyfolt, amit nem lehet kirakatba tenni. Minden, ami bennem van, csak a hitvánságok gyűjteménye. És milyen sokra vittem, amikor nem találok magamban mást, csupán romlottságot. Uram, íme ilyen vagyok én. Könyörgök neked. Mezítelenítsd le gonosz természetemet, szűj újjá, és tégy engem egészen mássá, tégy a te szabad, félelem nélküli, igaz gyermekeddé. Szerető Uram, védj gondjaidba, s tégy engem benned valamivé. Amen. Még befejezésül mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.